Az energiainfo által megkérdezett szakértők nem tartják kizártnak, hogy bizonyos mértékben módosítsanak az európai energiapolitikán, jelentős változásra, jelentős irányváltásra azonban nem számítanak. Az energiainfo ma esti műsorában a globális pénzpiaci válság energiapolitikai hatásairól lesz szó. A stúdióban a szerkesztő Hlavai Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Amint azt a bevezetőben is hallhatták, az Energiainfo ma esti műsorában a témánk a globális pénzpiaci válság energiapiaci hatásai lesznek. Elsőként Kis Péterrel, a KPMG energiaügyekért felelős partnerével beszélgettem erről.
Kell-e arra számítani az energiaipari cégeknek, hogy az alacsony olajár és a világgazdasági válság miatt érdemben például az Európai Unió átalakítaná az energiapolitikáját?
Én azt gondolnám, hogy ez nem fog ehhez vezetni. Egyrészt azért nem, mert amikor az olajáról beszélünk, akkor mindig rögtön vessük hozzá, hogy hogyan alakul a dollár-forint árfolyam, vagy ugye a dollár-euró árfolyam, tehát a kettőnek az eredője. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg nagyon, nagyon egyértelmű, hogy az Európai Uniónak energetikai energiapolitikájával mi a tendő. Ettől teljesen függetlenül, mégpedig az, hogy legyen egy egységes EU energiapolitika, amelyik minden országra érvényes. Ez egy nagyon egyszerű kimondani, de borzasztó nehéz ezt a gyakorlatba átültetni, mert minden országnak teljesen más az érdeke energia, beszerzés és energetikai szempontból.
Mielőtt erről beszélnénk, térjünk vissza egy picit még az olajárra. Megoszlanak az elemzői vélemények, hogy vajon meddig csökkenhet az olajár? Ön mit gondol, hol van a vége az árcsökkenésnek?
Pár hónappal ezelőtt arról beszélgettünk, hogy van a dollár, illetve az olajára eléri a 200 dollár per hordót, most meg úgy, hogy meddig csökken. Ezt én mindig azt gondolom, hogy ezek a trendet nem változtatják, tehát az még mindig nem bizonyított, hogy egy olyan mértékű recessziónak nézzünk elébe, ami azért a teljes gazdaságot lelassítja. Azt, amit most látunk, a gazdaságnak egy olyan részét lassítja le, amelyik túlzott mértékű hitelkihelyezéssel, húzott hitelezéssel kapcsolatos. Abban az esetben, hogyha a fundamentumok rendben vannak, és ez meg az semmi nem jelezte, hogy ezek ne lennének így, kínai gazdasággal, indiai gazdasággal, akkor várható ugye egy tendenciózus, én azt mondom, hogy olajár stabilizáció, akkor se várnám, hogy csökken. És megint nem hangsúlyozom, nem szabad tehát a hasonlítást itt évről évre kell megcsinálni, illetve összerakni az elmúlt 10 évben szinte évente tendenciózusan 10 dollár per hordóval növekedett az olajnak az ára. Most az, hogy nyáron 140 volt, most meg 70, tehát ezek én inkább azt mondom, zajok a tendencián.
Ez azt is jelenti, hogy akkor például a világ energia mixét, a földgáz felhasználást, a szén felhasználást érdemben nem fogja átrendezni az, hogy most átmenetileg csökken az olajár?
Én nem, én ezt nem gondolom, ugyanis megint arra szeretném felhívni a figyelmet az, hogy naponta milyen információt kapunk, tehát milyen akciót láttunk nyáron, milyen információt láttunk most novemberben. Nem ezeket kell figyelembe venni hosszú távú döntéseknek a meghozásánál. Ugye 200 dolláros olajár esetén arról beszéltünk, hogy a nukleáris mennyire terjed el ugye a megújuló. Most a 70 dollárosnál arról beszélünk egy fél évvel később, hogy vajon átalakul az egész piac. Tehát hosszú távú döntésekhez az embereknek, a döntéshozóknak tendenciákat kell látni. Most ezek, megint föl szeretném hívni a figyelmet, ezek nem tendenciák, amivel találkozunk.
Ugye a tőkepiacokon meglehetősen megnehezült a hitelhez jutás, számos infruházás készül Európában, Magyarországon is. Ön szerint ezeket át kell értékelniük a befektetőknek? Kell-e arra számítani, hogy a pénzügyi válság miatt esetleg egyes beruházások elmaradnak?
Teljesen természetes, hogy fognak elmaradni beruházások. Azok a beruházások, amelyek nem szilárd közgazdasági és kereskedelmi lábakon állnak, tehát azok teljesen természetes, hogy nem fogják megkapni azt a finanszírozást, amire számítanak. Azért nem kapják meg, mert a pénzintézeteknek sokkal nagyobb lesz, most sokkal jobban körül fognak tekinteni, sokkal jobban értékelik a befektetéseket olyan szempontból, hogy mennyire kockázatosak, vagy mennyire nem. Én azt látom, hogy azok a beruházások, amelyeknek szilárd lábakon állnak, és szilárd alatt ugye azt értem, tehát vagy valamilyen komparatív előny alapulnak, tehát óriási igénynövekedés például a villamosenergiára, vagy valamilyen primér energiahordozónak a megléte, hosszú távú megléte, ezek stabil keretet teremtenek. Ahol én például várom azt, hogy csökkenni fognak a beruházásokhoz, teljesen egyértelmű, hogy a megújuló energiaforrások esetén.
Ha már a befektetéseknél tartunk, tegyünk egy kis kitérőt. Néhány befektetési tanácsadó szerint ebben a mostani környezetben igazából az energiapiacok és az energiapapírok, vagy például az árutőzsdei energetikai termékek jelenthetik a menedéket a tőke számára, hiszen hosszú távon szinte biztos, hogy megtérülő befektetésekről van szó. Egyet tud ezzel érteni?
Én teljesen egyet tudok érteni, mégpedig azért, mert az energetikának nagyon szilárdak a lábai, meg én visszautalnék arra, hogy nagyon erősek ugye a közgazdasági alapjai, villanyra, gázra, kőolajra, vízre mindig szükség van. Ezeknek a döntő többsége árrugalmatlan, tehát azt jelenti, hogy akárhogy is alakul a végfelhasználóját, a mennyiség, a fogyasztott mennyiség érdemben nem befolyásolják, ez az egyik lába. A másik nagyon fontos lába, hogy viszonylag korlátozottan helyettesíthetők, tehát hogy gáz, se a villanyt, se az olajat, se a vizet nem egyszerű helyettesíteni, tehát újrelépővel nem kell számolni. Tendenciáját tekintve megint fontosnak tartom leszögezni, hogy ezek nagyon stabil és nagyon jó hosszú távú befektetések. Nem szabad, hogy a befektetési döntéseket napi információk befolyásolják, ha csak ugye valaki ezeket a részesedéseket nem rövid távú spekulatív árfolyam ingadozás kihasználása céljából vásárolja.
Most érjünk akkor vissza az Európai Unió energiapolitikájára. Milyen fő irányokat kellene meghatároznia ön szerint Brüsszelnek a közösség számára?
Brüsszelnek első körben a vezetékes infrastruktúra erősítését, szűk keresztmetszetek feloldását kellene megcéloznia. Ugye ez azért van, mert mindhatására rendezkedett be, bármilyen interkonnektor, országok közötti összekötő kapcsolat azért került megvalósítás, hogy az országok egymást kiegészítsék. A UCT, tehát az villamosenergia átviteli társaságok egyesülete is a mai napig ugye országszinten definiálja az ellátásbiztonságot. Ez csak akkor lehet megváltoztatni, hogyha kiépül az infrastruktúra. Infrastruktúra meg akkor fog kiépülni, hogyha ezeknek például itt néven nevezve az átviteli tarifában megjelenek ezek a fejlesztések. Tehát ez egy másik dolog, hogyha már nem lesznek korlátok fizika szempontjából, akkor megteremtődik annak a lehetősége, hogy a szabályozás is egy szintre legyen hozva, ami összességében azt jelenti, hogy onnantól kezdve az ország határok elfognak. Ez nem egy kis lépés, hogy hogyan lehet az országokat erre rákényszeríteni, az egy jelentős feladat, viszont nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy ez időigényes. Tehát nem szabad azt várni, hogy ezek a 25-30-50 meg 60 évre hasznos élettartamra tervezett hálózatok, energetikai és infrastruktúrális beruházások egyik évről a másikra meg fognak változni. Tehát ezeknek a legkisebb vizsgálati egységén azt mondom az 5 év. Tehát 5-10 év távlatába kell arra gondolkozni, hogy ne legyenek meg ezek azok az átviteli korlátok, amelyek az egységes energiapiac kialakulását most jelenleg nem támogatják.
Meglehetősen sok bírálat érte Brüsszelt a környezetvédelmi normák szigorítása, a környezetvédelmi elvárások szigorítása miatt. Ugye nagyon sok ország, nagyon sok tagország úgy véli, hogy aránytalanul nagy terheket vállal magára az európai közösség a világ más gazdasági övezeteihez képest. Ön szerint várható-e, hogy például a gazdasági válság miatt esetleg Brüsszel enyhítse ezeket?
Bármi elképzelhető, és azt mondom, hogy bármi elképzelhető, mert ezek a döntések általában kényszerpályán mozognak. Egészen addig, amíg nincs közgazdasági, kereskedelmi szorító erő, akkor elő lehet venni azt a dimenziót, hogy a környezetvédelmét mennyire vegyük figyelembe. Most itt a környezetvédelménél rögtön hozzátenném, hogy nem is a környezet, hanem inkább a légkörvédelme, hogy a néven nevezve a dolgot, a szén-dioxid kibocsátásról beszélünk, ami azért a mai napig nem került bizonyításra, hogy az ipari szén-dioxid kibocsátás az, amelyik hozzájárul a klímaváltozásához. Abban a pillanatban, hogyha mondjuk nem lehet hosszú távon gazdaságosan ellátni az Európai Uniót energiával, hát akkor abban, és mondjuk a nukleáris erőművek jobb elterjedése bármi ok miatt akadályozva lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy elő fog kerülni az a téma, hogy hát az Európa is gazdag szénben, lignitben, elég Magyarországra, Lengyelországra, Csehországra nézni.